És mint a felvezetőben mondtam, itt van velem Beleznai Éva, egykori budapesti főépítész, jelenleg urbanista építész és fenntartatósági szakértő. Szia, köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, szia, és köszöntök minden hallgatót is.
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Itt a felvezetőben ugye mindenféle titulusodat már így felolvastam, ugye azt is kiderült, hogy HUGBC vagy HUGBC-ként kell a Magyar Környezetudatos Építési Egyesületet mondani rövidítve. Mivel foglalkozik a Környezetudatos Építési Egyesület?
Az Egyesület egy nemzetközi ernyőszervezet tagjaként, teljes jogú tagjaként, a World GBC, Green Building Council, tehát zöldépítés egyesületek részeként a magyar építési ágazattal foglalkozik. Ami az érdekessége és egyedisége Magyarországon, hogy míg a többi fenntartható építéssel foglalkozó egyesületek, szervezetek, szakmai szervezetek egy-egy ágazatra specializálódnak, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületében a teljes spektrum megtalálható. Az alapításkor főleg építészek, tanácsadók, fejlesztők vettek részt, aztán később bővült a tagsági kör, most már majdnem 150 tagja van az egyesületnek, és ugye a mérnökökön, építészeken, fejlesztőkön túl az építési ágazat szereplői, további szereplői, mint építőanyaggyártók, innovátorok, épület üzemeltetők, és persze sok egyéni tag is van, hiszen sok magyar építész, vagy magyar energiahatékonysággal, vagy környezettudatossággal foglalkozó szakember csatlakozott az egyesülethez.
Hogy kell elképzelni egy ilyen egyesületi működést? Tehát ennyien vagytok, akkor gondolom azért nem tudtok mind ennyien összejönni, de hogy akkor megpróbáltok bizonyos törvényekre, vagy beruházásokra hatást gyakorolni, vagy hogy működik?
Nagyon sokféle munka van. A maga a tagok a networkön, tehát a hálózaton keresztül tudnak egymással szakmai témakörökről beszélgetni. Hagyományosan havonta van egy Green Talk programunk, ami eredetileg egy személyes program volt, majd a COVID ideje alatt átalakult egy online rendszeré, tehát hogy minden hónap utolsó csütörtökén az építési ágazatban, fenntarthatóság, környezettudatosságban újdonságokat mutat be egy-egy tag, vagy néhány tag, és persze ez nem csak a tagságnak, hanem szélesebb körben is elérhető, hiszen utána fölkerül az Egyesület YouTube csatornájára, és ott visszahallgathatók ezek a beszélgetések.
Ezek teljesen publikus beszélgetés, de bárki meg tudja nézni?
Igen, őket? Abszolút, bárki. Magára az eseményre regisztrálni kell, amúgy a YouTube csatornáról lesz később visszahallgatható, de ugyanígy a YouTube csatornán az ingyenes képzések, ilyen szemléletformáló videók is megtekinthetők. A tagság még így az éves közgyűléseken tud egymással találkozni, illetve vannak ilyen tagi kerekasztal beszélgetéseink, ahol egy-egy témát, ami éppen aktuális téma, mélyebben ki tudunk beszélni. Ilyen volt a tavalyi évben a zéró karbon ajánlás. Az Egyesület felvállalta, hogy Magyarországon végre a mit is jelent az, hogy 2050-re karbonmentes lesz az építési ágazat, és azzal kell kezdeni, hogy egyáltalán tudjuk, hogy miről beszélünk. És ebben is egy nagyon érdekes kerekasztal beszélgetést tartottunk, ahol megpróbáltuk azt értékelni a tagokkal, hogy addig, amíg a 2050-ről beszélünk, addig könnyű a helyzet, mert az még olyan távol van, hogy azzal jó, majd 2050-re karbonmentesek leszünk. Na jó, de mit tudunk ma lépni, mert ha belegondolunk, azért a 2050 nincs már olyan messze, és az éghajlatváltozás kormányközi testülete ajánlása, meg az egész Európai Uniós módszertanok, direktívák szabályozás abba az irányba megy, hogy 2030-ra minél hatékonyabban érjünk el eredményeket, hiszen ha várunk, kivárunk, akkor annál nehezebb lesz a 2050-es célokat, klímacélokat elérni. Úgyhogy ez ebben a kerekasztal beszélgetésben próbáltuk az iparági szereplők szerint megnézni, hogy ki hol tart. Egyébként egy komoly kérdőív is kiment a tagságnak, meg az ágazatnak, illetve mély interjúkban is tovább feszegettük ezt, hogy hol vannak azok az első lépések, amiket meg tudunk tenni ehhez az úthoz.
Erre mindenképpen térjünk majd vissza, hogy mik ezek a lépések, de talán egy kicsit menjünk visszafelé már, hogy oda, hogy egyáltalán miért annyira lényeges az építés, meg a technológia, a fenntarthatóság, meg a klímaválsághoz való alkalmazkodás, mert ez itt már nem arról van szó, hogy mi most itt föl tudjuk venni a harcot vele, így, hogy most a tavalyi év volt minden idők legmelegebb mért éve, meg most is hát nyári hőség van itt áprilisban, tehát látjuk, hogy ebben már benne vagyunk, tehát itt inkább alkalmazkodás, vagy kárcsökkentésről van szó, de hogy egyáltalán miért? Hogy itt a felvezetőben már bedobtam ezt a elég ijesztő 38%-ot, hogy ilyen mértékben felel a széndioxid kibocsátásért a globális építőipar, tehát nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit és hogyan építkezünk, de miért ilyen magas a széndioxid kibocsátása az építőiparnak?
Hát maga az építési ágazat, mind az építőanyaggyártás, mind az épületek építéséből és használatából adódó kibocsátásokból adódik ez össze.
Tehát ebben nem csak az van benne, nem csak az építés, hanem az üzemeltetés is benne van.
Igen. És míg ma még az jellemző, hogy az épületek az épület üzemeltetése alatt, tehát a működési energiahasználattal terhelik legjobban a környezetet, tehát a kibocsátások többsége ma még ebből adódik. Ha az energiaágazat dekarbonizációja megtörténik, tehát tényleg sikerül kivezetnünk a fosszilis energiát, tényleg sikerül minél nagyobb megújuló energia részarányt elérni, egyre inkább előtérbe kerül majd az az életciklus szemlélet, hogy a működési energia, vagy a működési karbon mellett a beépített karbonról is kell beszélnünk. Az anyag, amit használunk, annak az előállításához szükséges vagy előállításakor keletkező karbonkibocsátás az egyre nagyobb arányt fog képviselni. És akkor itt a cement és a beton a kiemelt ágazat, illetve a másik az acél. Tehát, hogy az építés, tehát az épületeink szerkezete az olyan alapanyagokkal, technológiákkal készül, amik rendkívül karbonintenzív.
Hiszen a cement előállításhoz óriási hőre van szükség, tehát a más nem, akkor ugye az rettenetesen sok széndioxidot bocsájt ki, hogyha jól tudom. De erre azért, hogy akkor most oda kanyarodhatunk, hogy akkor milyen megoldások, hogy azért erről lehet olvasgatni, nyilván mi is beszoktunk számolni, hogy azért folyamatosan próbál innoválni az iparág, hogy ezen a területen hogyan lehetne csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Mit láttok ebből a legígéretesebbnek?
Hát én egy kicsit ez az iparág innovációs képességét azért felvetném, mint kérdést, mert hagyományosan az építési ágazat azért nem az innovatív ágazat. És pont emiatt van szükség azokra a progresszív lépésekre, akár egy kormányzati vagy egy EU-s innovációs inspirációra, hogy ebben lehessen előrelépni. Néhány éve egy felmérést végeztünk, pont a kivitelezők építőanyaggyártók körében, hogy hogyan készülnek erre a folyamatra, amikor igenis lesznek olyan szabályok, kötelezések, hogy a maga az anyaggyártáshoz szükséges folyamatok karbonkibocsátását csökkenteni kell, minél több újrahasznosított anyagot vissza lehessen forgatni ebbe a folyamatba, és az látszik, hogy ezek a hagyományos gyártási folyamatok, ezek nagyon megrögzültek, és nagyon nehéz ebből kilépni, főleg egy piaci környezetben, amikor az innovatív technológiákhoz kapcsolódó kutatásfejlesztés vagy kutatásfejlesztés támogatása nincs megoldva. Mert akkor ha egy kutatásfejlesztéssel komoly pénzeket rakok bele a technológiai váltásomba, akkor az én termékem drágább lesz a piacon, tehát kevesebben fogják venni. Egy gyönyörű példa van Norvégiában, ahol Oszló városa és a város környék kezdte ezt a folyamatot, majd egész Norvégia ma már mellé állt, hogy elhatározták, hogy őnekik lesznek komoly építési beruházásaik, például az Operaház, például a Nagykönyvtár, például a Munch Múzeum, vagy számos kisebb projekt is, és a Future Build programban a város kiírta, tehát egy környezettudatos közbeszerzési kiírással építette az összes épületét. Tehát ők a hagyományos széndioxid kibocsátás felére akarták csökkenteni az új építések, illetve az épület felújítási projektek kibocsátását, és magában ebben a kiírásban ebben szerepeltek közlekedés csökkentő vagy szállítás csökkentő tényezők, szerepelt például az alap szerkezet élettartamát 200 évben határozták meg, mert akkor ugye a háromszoros lecserélés az életciklus, a teljes életciklusa alatt nem történik meg, mert általában egy ilyen 60 éves életciklusra tervezzük az épületek alapszerkezeteit. De szerepelt a kiírásban például, hogyha beton alapszerkezetet vállal a fejlesztő, vagy vállal a projekt, akkor a beton előállításának karbon csökkentésére egy 30%-os csökkentett kiírás vonatkozott, amit ugye a hő előállításhoz kapcsolódó karboncsökkentéssel, vagy a klinker kiváltása különböző más anyagokkal. Szintén egy innovációs folyamatot ösztönöztek vele. És magát ezt az egész rendszert ők egy nagyon komoly szakmai iparági egyeztetési folyamatot követően
vezették be. Tehát nem az, hogy valaki egy íróasztal mögül kitalálta, így és van. Másnap már életbe lépett, hanem volt egyeztetés.
És a kivitelezőkkel, az építőanyaggyártókkal, a tanácsadókkal, a mérnökökkel mind végig egyeztették, majd amikor tehát és az egész építőipar, vagy az ágazat látta, hogy ha itt lesz egy ekkora megrendelés tömeg, akkor neki érdemes erre ráhangolni a saját technológiáját, hiszen ő ebben a megrendelésben akkor jut majd labdába, hogyha ezt teljesíteni tudja.
Tehát magyarán mondva, te önmagában abban nem bízol, hogy az iparág saját magától megregulázza saját magát, de szerintem egy iparág sem feltétlenül ilyen, hanem hogy ilyen körülményeket kell megteremteni. Igen. Egyrészt az azzal, hogy akkor olyan pályázatok vannak írva, amik ezt igénylik, igen, illetve gondolom idővel bizonyos retorziókat is be kell majd hozni, hogy aki viszont nem teljesíti ezeket, az meg akkor esetleg plusz pénzt kell, hogy fizessen, és akkor valahol kiegyeníti.
Én általában jobban szeretem az ösztönző rendszereket, az okos ösztönző rendszereket. Ugye itt az történt, hogy maga
simogattunk másik a tockostól.
A pályázati kiírást ők publikálták, tehát az egész módszertant, hogy kell ezt a karbonszámítást csinálni, egy zéró karbon ajánlásuk van, és egy körkörös gazdaság ajánlások, amit a saját projektjeiken kötelezővé tettek, tehát a város, illetve most már több város a saját projekteink kötelezővé tesz, de maga az iparági szereplők is ezt kezdik el használni azért, mert látják, hogy például a zöld finanszírozásban ugyanezek az igények megjelentek, tehát az épület, ami egy zéró karbon szintre tervezett, vagy egy körkörös gazdaságra tervezett, az a hitelintézetek számára egy kisebb kockázatot jelentő épület, illetve most már Európai Uniós különböző jogszabályok, direktívák is segítik ezt a folyamatot.
Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy mennyivel lett ez drágább, meg akkor ez oké, hogy mondjuk a norvégok ezt tudják finanszírozni, de hogy akkor ez biztos, hogy mindenki meg tudja csinálni, de akkor ebben azért ezen megválaszoltad, hogy akkor viszont van egy finanszírozási háttér, ami ezt a többletköltséget állja?
Hanem a zöld finanszírozás is elment abba az irányba, hogy ne a karbon intenzív ágazatokat vagy megoldásokat finanszírozok, hogy ne ugyanolyan mértékbe. Uh-huh. Tehát én nekem a karbonintenzív épületemre, tehát egy nagy energiafogyasztó épületre is fogok kapni hitelt, de arra, aminek kisebb a kibocsátása, arra kedvezőbb hitelfeltételeket fogok kapni a hitelintézetektől.
Tehát megint csak az ösztönzés.
Az ösztönzés. Persze
ez elég? Tehát, hogy ez úgy...
Nem. Tűnik. Igen, ezt akartam mondani, hogy a felmérésekből és az interjúkból az nagyon, nagyon erősen kiderült, hogy addig, amíg a jogszabályi kötelezés nem egyenlíti ki ezt a rendszert, addig itt igazából ilyen pilot, vagy ilyen minta projektekről fogunk beszélni, hiszen azért a piacvezető ingatlanfejlesztő cégeknek, vagy építőanyaggyártóknak a fenntartatósági stratégiájukból ők szeretnének felmutatni valamit, de valóságban a teljes építési ágazatra, az összes szereplőre nyilvánvalóan a jogszabályok szigorodásával fog ez átvetülni.
Hát mégiscsak kell egy kicsit az a keményebb kéz is. Igen, hát jó, hát nyilván sokszor ezt is szokták kritizálni az összes ilyen jellegű intézkedés esetében, hogyha ez tök jól hangzik, valaki ezt kitalálja, nagyon jó az ászlójára tudja tűzni valaki, különösen a politikában, miközben meg mondjuk ezt megvalósítani a hétköznapokban egy profitorientált cégnek meg nagyon-nagyon nehéz. De hát közben meg nem tehetjük meg, hogy akkor hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy akkor nem, ugye szokták is mondani, hogyha ezt nem tudjuk megoldani, mi leszünk az első olyan faj, hát vagy legalábbis amiről tudunk, ami azért nem mentette meg magát, mert gazdaságilag nem volt elég kifizetődő, tehát hogy így, hát most itt egyszerűen ez egy ilyen helyzet, hogy ezt muszáj, meg közben pedig a károk, amiket egyébként ezek az események okoznak, hát azok meg a milliárdokban mérhetők, tehát hogy azért ez egy mellékes tényező, hogyha mondjuk árvizek elmossák, nem tudom, ugye most volt Szlovéniában és Amerikában,